Jaga Ferenc professzor, virológus, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője az Inforádió arénájának vendége. Telefonon azért, mert hogy ön Pécset van. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. A virológia tudományának van arra magyarázata, hogy miért robban be ilyenkor a járvány, már hogyha ez egyáltalán egy berobbanás?
Először is üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok. Mire gondol? Tavaszra vagy mostanra?
A mostani időszakra.
A mostani, hát ez borítékolható volt, azt gondolom. Már a járvány kitörésekor, mikor Kínában láttuk az első esteket, akkor mi azt mondtuk, hogy ebből egy világjárvány lett. Be is jöttek a számítások. De láttok már ott, hogy ez egy cseppfertőzéssel terjedő légúti infekció, baromira gyorsan, nagyon gyorsan széthordható tulajdonképpen a világba. Úgyhogy erre abszolút számítani lehetett. Azt gondolom, hogy a nevezzük első hullámnak, bár én azt gondolom, hogy hullámokról itt nagyon nem érdemes beszélni, akkor mondjuk az első etapja a járványnak az relatíve jól lezajlott bizonyos országokban, a megfelelő intézkedések hatására. Bizonyos országokban nagyon komoly károkat okozott, és hát egyértelműen várható volt, hogy a következő hullám és csapás is el fog érni szinte minden ország.
De a vírusnak magának van valami olyan tulajdonsága, ami hogyha látják, akkor tudják azt, hogy milyen lehet a lefolyása?
Nem, ez járványügy. Tehát egyszerűen az intézkedésekből, a terjedési dinamizmusból, a terjedési mechanizmusból, a vírus fertőző képességéből, a vírus sejtekre gyakorolt hatásától, a receptor kötésen át, ez egy nagyon összetett komplex dolog, amiben egyértelműen lehetett látni azt, hogy ez söpörni fog és tarolni fog. Nyilván én nem ijednék meg, hogyha mondjuk azt mondják, hogy ebola járvány van bárhol, mert tudom, hogy ez egy direkt kontaktussal relatíve nehezen elkapható betegség, ám bár mondjuk egy légúti és cseppfertőzéssel járó fertőzéstől annál inkább félelmetesebbnek érzem, mint a jelenlegi koronavírus is.
Ez most egy félelmetes járvány, hogyha a virológus egyetlen mondhat ilyet, hogy félelmetes járvány?
Azt gondolom inkább itt a számokra, a terjedésre, a mechanizmusra, ahogy ez berobbant a világba, ahogy ez végig söpört pillanatok alatt, ahogy ez gyakorlatilag kontinenseken átívelve eljutott egyik helyről a másikra. Azt gondolom iskola példája a járványügynek, az epidemiológiának. Tehát félelmetesnek csak ilyen szinten nevezném, hogy inkább mondjuk akkor érdekes. Talán ez a legjobb szó rá.
A virológiának rutin? Láttak már ilyet?
Hát legutóbb ugye Spanyolnátra volt ilyen, amikor egy ilyen légúti fertőzés elindult, és kétszer járt a körbe a földet. Az elmúlt időszakban ilyen nem volt. Ugye 2002-2003-ban a SARS, a mostani SARS koronavírusnak a testvére tulajdonképpen, a SARS-1 koronavírusra nevezzük így, ő okozott egy kis rémületet, az a vírus, de az relatíve gyorsan 8000 fertőzésre és 800 halálos áldozattal lecsengett. Tehát azt kell mondjam, hogy az smafu volt ahhoz képest, hogy most.
Mi az, hogy testvére? Az ember a képeket tudja jól elképzelni, hasonlítanak egymásra?
A jelenlegi koronavírus, tehát a SARS-2-es koronavírusnak a genetikai állománya 80%-ban hasonló vagy azonos tulajdonképpen, mint a SARS-1, tehát a 2002-2003-as. SARS koronavírusához. Ennek megfelelően úgynevezett filogenetikailag nagyon-nagyon közel álló rokoniákban vannak. Mégis egy új vírusról kell beszélnünk, mert egy teljesen más kórokozót kaptunk, más fertőzési mechanizmusokkal, sőt, még más fertőzési rátákkal is. Tehát mondjuk úgy rokon vírusok.
De ennek az új vírusnak a fertőző képessége az magában a vírusban rejlik? Hogy kell elképzelni? Valami nagyon más benne? Ezért fertőz jobban?
Más a fertőzési mechanizmusa. Jelenleg úgy néz ki, hogy akár 10-szer, 20-szor is erősebben tud tapadni ez a vírus a sejtekhez, mint a rokon SARS-1 vírus esetében. Ennek megfelelően a fertőzési rátája és a fertőzési mechanizmusa is jóval magasabb. Tehát igen, azt kell mondjam, hogy magának a vírus fertőzése mechanizmusában rejlik az a fajta nagyon gyors terjedési dinamizmusra, és a sejtekhez van nagyon jó kötődési képesség, amit most látunk.
Megértették már ez alatt a tavaly ősztől eltelt néhány hónapban, hogy mi ez a specialitása ennek a vírusnak?
Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tudunk már erről a vírusról, nem mindent. Nyilván, amikor a járvány berobbant és a vírus berobbant, akkor a virológiai kutatók és kutatólaboratóriumok azok teljes mesterséggel nekiálltak ennek a vírusnak kutatásának. Ezért nagyon nagy ütemben és nagyon gyorsan, hirtelen sok mindent megtudtunk erről a kórokozóról, közel sem mindent még azt hiszem. Most vannak azok a kis finom hangolások, hogy így mondjam, ami már sokkal inkább az alapkutatásnak a része lesz, hogy egészen pontosan megérteni a vírus fertőzési mechanizmusát. Ennek révén nyilván az ellene való védekezésnek a hatékonyabb módját is jobban meg tudjuk találni majd.
El tudnám magyarázni egy laikusnak, hogy mi az az egy vagy több nagy kérdés, amire ha volna válasz, akkor nagyon gyorsan a végére tudnánk járni?
Ez nagyon nehéz így elmondani. A kérdések és a válaszoknak se szeri se száma, azt gondolom, mindig egy új fertőzésnél, vagy egy új vírus megjelenésekor. Nyilván akkor tudunk egy vírus ellen hatékonyan védekezni, ha tudjuk, hogy hol vannak a fertőzési ciklusában a gyenge pontjai. Tehát értelmezhető, hogy például az influenza esetében is számos ilyen támadáspont van, ami különböző antivirális beavatkozásokkal, terápiákkal bizonyos szakaszokban állítható meg a vírus fertőzés mechanizmusa. A legegyszerűbb nyilván az, amikor megakadályozzuk valamilyen módon, hogy a vírus a sejthez kapcsolódjon. Aztán a sejten belül is különböző fázisokban, replikációs, vírus replikációs, mondjuk nagyon csúnyán szaporodás ciklus, de igazából nem az. Tehát ezért használom a replikációs ciklusába, különböző pontokba be lehet avatkozni, és ott meg lehet állítani ezt a folyamatot. Tehát számos ilyen dolog van, ezeket kezdjük most feltérképezni, megérteni, feldolgozni ennek a vírusnak az esetében is.
Az a vírus, amit most ősszel látnak, az ugyanaz pontosan, mint amit tavasszal láttak, amikor először megnézték, hogy kivel állnak szembe?
Ha a mutációkra gondolom, mert mindig ez a kérdés, akkor egyfelől ezt a mutációs szót, ezt mindig így mellőzöm lehetőleg a beszélgetések sorából. Tehát ha valaki meghallja azt, hogy mutáció, akkor rögtön a science fiction filmeknek a zombi szörnyei ugrik be. Ez nem igaz. Tehát a mutáció az minden biológiai rendszernek, legyen az a legkisebb, a legnagyobbik, valamilyen szintű, normális és természetes változása, tehát a mutációktól önmagában nem kell félni. Egy mutáció csak akkor veszélyes, és akkor jelent bármit is, legyen az bármilyen fokú, hogyha az ténylegesen funkcionálisan mondjuk egy kórokozó fertőzési képességében megjelenik. Mit jelent ez? Ezt a vírust folyamatosan térképezzük, a genetikai állományát nemzetközi szinten folyamatosan monitorozunk, és nézzük azt, hogy milyen kisebb változások, és nevezzük inkább változásoknak, történik a vírus genetikai állományában, a genomjában. Ezek a változások 99,9%-ban nem okoznak olyan funkcionális, egyértelmű funkcionális változásokat, ami miatt mondjuk ez a vírus könnyebben, egyszerűbben, gyorsabban, bárhogyan is tudna mondjuk a sejtekhez kötődni. Jelenleg ezt látjuk. Tehát ez a vírus jelenleg, leszámítva az apróbb változásokat, még egyszer mondom, hogy jelentősége jelen pillanatban még nincs, stabil. Tehát a genetikai állományát stabilnak tekinthető.
Mi az az ok, ami egy vírus állományában változásokat okoz? Neki is van egy sorsa, bemegy a szervezetbe, aztán kijön, csomó megrázkódtatáson megy át?
Tulajdonképpen igen, így is nézhetjük, bár ez egy nagyon, nagyon érdekes és megközelítés, így még sose hallottam, de ugye ezek RNS vírusok. Az RNS vírusoknak a úgynevezett mutációs rátája, tehát hogy mennyi hiba történik akkor, amikor egy vírus bemegy a sejtbe és 10 000 kijön, az magas. Tehát ez a mutációs ráta magas. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a vírus megfertőzi a sejtet, ott a sejt anyagát, a sejt fehérjét, a sejt mindenféle alkotórészét felhasználja arra, hogy újabb és újabb vírusrészecskéket reprodukálja magából, és aztán egy bemegy és 10 000 kijön. Nyilván egy ilyen fokú gépezetbe hiba csúszhat. Na most RNS vírusok esetében ugye nincsen javítási mechanizmus, ami ezeket a hibákat kijavítja, és azt mondja, hogy na, oda nem azt kell rakni, hanem egy másik úgynevezett nukleotidot, vagy egy másik építőelemét a vírusnak. Tehát nevezzük úgy, hogy nagyon sok ilyen hibás vírus keletkezik, hiszen a mechanizmus nem működik, a javítás mechanizmus. Ezért azt gondolom, hogy ez a magas változékonyságának az oka. De még egyszer mondom, nagyon sok esetben ez nem párosul funkcionális elváltozással vagy megváltozással.
Akkor lenne a végén ugyanaz, ami kijön, mint ami az elején bement, hogyha az emberi meg az élő szervezet valami tökéletes, hiba nélküli gyártósor volna? Csak hogy lássam, hogy értem-e.
Majd, hogy nem igen. Itt ugye az emberi sejtnek valami kevés köze van hozzá, itt maga a vírus uralja a sejtet, hogy úgy mondjam, hogyha fertőzi. De tulajdonképpen igen, hogy a DNS esetében, ami egy ugyanúgy örökítő anyag, mint az RNS, csak sokkal stabilabb. Ott vannak javítási mechanizmusok az emberben például, ha valamilyen genetikai hiba történik, akkor az ki tudja javítani. Tehát van egy javítási mechanizmus a sok esetben, sem mindig, de azért általánosságon beszélünk így. Most az RNS vírusok esetében ez nincs meg. Tehát ezért van ez a rengeteg sok hiba, rengeteg sok változás. Nagyon sok esetben maga a kiutó vírus már nem is fertőzőképes, tehát defektív vírusok keletkeznek. Vagy olyan vírusok keletkeznek, amiben maga a vírus fehérje kapszidja megvan, de bent nincsen örökítő anyag. Üres vírusok keletkezhetnek, üres kapszidok keletkezhetnek. Tehát számtalan példát látunk arra, hogy tényleg ebbe a hihetetlen nagy volumenbe dolgozó gépezetbe hiba csúszik. De sajnos az esetek jelentős részében, és a kiutó vírusok jelentős része ugyanúgy fertőz tovább, ugyanúgy fertőzőképes, ugyanúgy elhagyja a gazdatestet, és új gazdatest és új gazdaszervezet felé indul, keresésére indul, és hát így lesznek ugye a emberről emberre, humánról humánra terjedő járványok.
Az új típusú koronavírus tesztelési módszerei változtak annyi idő alatt, amennyit ebben az új járványban ősztől a mostani őszig átéltünk?
Nem igazán. Itt azt el kell mondjam, hogy nyilván a molekuláris biológiai tesztek azok a legegyértelműbbek és a legegyértelműbb eredményt adnak. És itt most egy nagyon jó példát fog mondani, ugye mindenféle közösségi oldalokon és médiákon itt-ott lehet hallani, hogy a PCR teszt, a molekuláris teszt milyen megbízhatatlan, nem megbízható, így, úgy, nem igaz. Tehát ezeket az összeesküvés elméleteket most és egyszerűen szeretném tisztázni, nem igaz. A molekuláris biológiai módszer, a PCR módszer jelenleg a legmegbízhatóbb és legegyértelműbb eredményt adó vizsgálat jelenleg folyó járványügyi helyzetben erre a vírusra is. Az, hogy ilyenekkel érvelnek a fehérköpenyes sarlatánok, akik egyébként a szakmához nem értenek, hogy bizonyos régi fertőzésről maradhattak a szervezetünkben koronavírus örökítő anyag darabkák, amit kimutat a PCR, nem igaz. Ezek a PCR-ek igen komoly, igen specifikus, úgynevezett próbákkal, hibridizációs és egyéb próbákkal megáldott diagnosztikai tesztek, amelyeknek a hiba és tényezője az gyakorlatilag minimális. Tehát olyan nincs, hogy ad hoc csak valamilyen más vírus örökítő anyagához, ami esetleg megfertőzött minket 2 évvel ezelőtt, bekötődnek és jelet és pozitív eredményt adnak. Jó lehet az a vírusnak az örökítő anyaga már nincs is a szervezetünkben, tehát mindig az akut és aktuális infekciót mutatják ki ezek a tesztek. Tehát nagyon szépen megkérek minden tisztelt rádióhallgatót, hogy ezeknek az összeesküvés elméleteknek ne üljenek fel. Mert sajnos én már hallottam olyat is, hogy valaki azt mondta be nagy nyilvánosság előtt, hogy hiába pozitív a PCR-teszted, ne törődj vele, te nem vagy beteg, menjél nyugodtan közösségbe. Ez a legnagyobb veszély, ami elhagyhatja egy, és most jó macska körülött csinálok a kezemmel, szakértőnek a száját, mert ők nem azok. Úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésre, nem nagyon változott a diagnosztikai és molekuláris biológia eljárás. Nyilván, aki ért a szakmához, az tudja, hogy amikor megvan a vírus genetikai állománya, akkor számítógépes szoftverek garmada áll rendelkezésre ahhoz, hogy erre a nukleín sav és erre a genetikai állományra azonnal gyors, megbízható és specifikus molekuláris biológiai teszteket, úgynevezett primereket és próbákat tervezzenek ezek a programok, ami gyorsan leszintetizálva azonnal a diagnosztikai tesztbe forható be. Nagyon sokan mondták azt is, és azt is hallottam, hogy ezeknek egy ilyen tesztnek a megtervezése az több hónap, akár évbe is kerülhet. Minden rádióhallgatót szeretnék megnyugtatni, hogy nálunk egy biológus végzettséggel rendelkező vagy biológus szakdolgozónak egy ilyen próba és primer megtervezése, ha hozzáért az illető körülbelül 10, azaz 10 percet vesz igénybe, szóval ennyire komolyak azok a híradások, amiket hallunk ilyen különböző közösségi csatornákon. Ezeket a specifikus próbákat és primereket pillanat alatt megtervezzük, és onnantól fogva az tényleg, ahogy a genomot követjük, hogy milyen változás történik a genetika ellenga, nyilván minimálisan lehet változtatni ezeket a diagnosztikusokat, de nagy általánosságban azt kell mondjam, hogy ez megmaradt, amióta ez a vírus először felbukkant, azok a tesztek mindig jól használhatók és gyönyörű eredményeket produkálnak.
Hogy működik egy molekuláris biológiai teszt? El tudná ezt egy laikusnak magyarázni, aki molekulát utoljára a középiskolai tankönyvébe látott?
Igen, nagyon egyszerűen el tudom magyarázni, bár ez tulajdonképpen egy komplet molekuláris biológiai kurzust kéne most adnom ehhez, de megpróbálom. Képzeljenek el egy hosszú cérna szálat, ami a vírus genetikai állománya. Ennek a cérna szálnak egy általunk kiválasztott kis darabját, az elején, a közepén, a vége felé, bárhol, azt sokszorozzuk meg, és sokszorozzuk fel ezzel a PCR-rel. Tehát olyan, mintha abból a kis szakaszból, ami az a térdaszál kiválasztott kis darabkája lenne, nagyon sokat előállítanánk. Egy térdaszából, annak a kis szakaszból 10 000 darabot előállítunk. Ez maga a PCR, vagy polimeráz lánc reakciónak az eredménye, hogy egy picike kiválasztott nukleinsav szakaszt nagyon-nagyon-nagyon sok ciklusba fölamplifikál, meg sokszorod. Nyilván csak akkor tudja megtenni, hogyha oda speciális enzimeket, próbákat, primereket tudunk alkalmazni. Na most ezt még tovább fejlesztjük, mert azt mondjuk, hogy rakunk bele egy olyan próbát, és nagyon nehéz ezt így elmondani, ami bekötődik és hozzáköt ennek a kis picike kis szakasznak a közepére. Képzeljék el, hogy ezen van egy két is világító testecske. Ha mind a két világító testecske jelen van, ez egy kis enzim, egy kis fluoreszcens jel, akkor kioltják egymást hatását, és nem világítanak. Ahogy nő ezeknek a termékeknek a száma, és egy speciális enzim hasítja el ezt a bekötődött próbát, akkor ez a két kis világító testecske eltávolodik egymástól a reakcióba, és már egymás hatását nem oltják ki, és elkezd világítani a reakció. Ezt nevezünk egy fluoreszcens intenzitásnak, na és ezt lehet mérni. Gyönyörű szép görbéket lehet ábrázolni, pontosan meg tudjuk mondani, hogy mennyi volt az adott vírus a betegben, pontosan meg tudjuk mondani, hogy az most sok, kevés, milyen intenzitással adja jelet. Ezért mondom azt, hogy aki azt meri állítani, hogy a PCR teszt így nem jó, meg úgy nem jó, az legkevésbé sem mond igazat. Ezek nagyon-nagyon komolyan kidolgozott szakemberek által megtervezett tesztek, amik igenis egyértelmű eredményt adnak, és sajnos azt kell mondjam, hogy ezt kihasználják olyanok, akik nem értenek hozzá, hogy az embereket ez ellen hergelje, de ez nem igaz. Lehet, hogy nem volt érthető, amit most mondta itt a molekuláris reakció kapcsán, de nagyon nehéz ezt itt telefonon, főleg laikus embereknek elmondani, de valahogy így működik. Tehát egy darabot, a genetikai állománynak egy darabját sokszorozzuk meg, hogy az kvázi láthatóvá tegyük, és ezt csak akkor tudjuk megmutatni, hogy az megfelelően specifikus adott vírusra. Ez a lényeg.
Van-e annak jelentősége, hogy a mintát hogyan, hol veszik, és azt hogyan szállítják be a laboratóriumba, igen, ahol ezt már megcsinálják?
Igen, bár hozzáteszem, ezzel is nagyon sok tanulmány bukkant fel. Ugye az elején csak az volt, hogy csak és kizárólag a jó, tisztességesen már majdnem vérzésig megkotolt garat, mosó, garat, törlet, plusz az orrból, plusz innen. Aztán ez is kicsit finomodott. Most már olyan tudományos cikkek is napvilágra láttak, hogy most elnézést, hogy csúnya szóért, de a nyállal kevert köpetből is gyönyörűen kimutatható. Aztán, hogy nem is kell igazából nagyon-nagyon durván megtörölni azt a garatot, mert azért ez egy ürülő, szekretálódó, kiürülő vírus. Tehát, hogy ez is finomodott. Természetesen a mintavétel nagyon fontos. Tehát lehetőleg minél jobban azért próbáljuk meg tényleg megtörölni ott a garat régiót, minél jobban belemosni, mint a pártát beletörni, hiszen az sem árt. De azt gondolom, hogy alapvetően nem a mintavétel az, amit nagyon el lehet mondani. Ez egy légutakon ürülő, szekretálódó vírus, ami nyállal, nyálcseppecskékkel terjed. Azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon el kell rontani ott egy mintavételt ahhoz, hogy mondjuk egy akut és aktív betegség akut fázisában, vagy aktív fázisában lévő betegnél ezt ne lehessen kimutatni. A szállítás fontos, legjobban azért hűtve kéne szállítani, de hozzáteszem, ez is vannak speciális úgynevezett vírus transport tápközegek, amelyek pontosan ezt a hűtve szállítást kiküszöbölik, és nagyon sokáig kimutathatóvá teszik a vírust ezekben a tápfolyadékokban. Tehát ez sem mindig egyértelmű, hogy csak és kizárólag hűtött mintával lehet kimutatni. Úgyhogy persze a mintavétel fontos, szállítás fontos, de azt gondolom, hogy ez nem egy annyira nagyon érzékeny vírus, és nem egy annyira nagyon érzékeny közeg, hogyha mindent a szakmaszabályának szerint tesszük meg, akkor ne lehessen ezt kimutatni egy betegből.
Miért kell második teszt? Azért, mert egy teszt nem teszt, ez az elv?
Igen, nyilván ez is járványügyi intézkedés, amihez őszinte leszek, annyira azért sok rálátásom nincsen, de egyfelől nyilván az egy teszt nem teszt, másfelől előfordulhat az, hogy nem ürít a beteg akkor még, vagy kicsúszik az inkubációs dögör, és kicsit késve kezdődik meg nála a vírusürítés. Valószínűleg ennek szimplán esetben biztonsági okai vannak, hogy két negatív tesztet produkáljon. Általában ezek 99%-ban összhangban vannak, tehát amit az első vizsgálatból kaptunk a másodikból, és azt legalábbis én így tudom.
Van-e olyan teszt, vagy van-e annak értelme, hogy valaki azt teszteltesse, hogy átesette már egy fertőzésen, mert azt gondolja, hogy akkor most nyugodtabb lehet?
Na, ez is egy nagyon jó kérdés. Ugye alapvetően azt láttuk, hogy a betegségen átvészelt embereknek a szervezetébe az úgynevezett IgG típusú antitestek, azok nagyon alacsony kiterme és nagyon rövid ideig vannak jelen, abban az esetben, hogyha ők enyhe vagy szinte tünetmentesen vészelték át a betegséget. Aki azonban kicsit súlyosabb, tehát esetleg kórházi ápolás, intenzív ápolást igénylő beteg volt, ott ez az antitest szint magasabb, de ott is azt látjuk, hogy elég drasztikusan csökken az idővel, nagyon gyorsan lecsökken az antitest. Tehát ennek a vírusfertőzésnek az immunológiájáról még azért keveset tudunk. De azt ne felejtsük el, hogy ugye az úgynevezett humorális vagy antitestes immunválasz mellett azért ott van a celluláris immunválasz, ami azért még mindig egy nagyon-nagyon fontos tényező ebben a vírusfertőzésben is, és jelenleg ez is kutatási téma, ez is kutatás alatt van. Az azonban biztos, hogy jelen tudásunk szerint a szakirodalmi megnézés feldolgozva egy, maximum két olyan bizonyított, és ténylegesen tudományosan bizonyított és alátámasztott esetről tudunk, amikor újra megkapta valaki ezt a betegséget, és akkor is relatíve ennyi, a második esetben enyhébb tünetekkel vészelte át. Tehát ez, hogy most újra fertőződhetünk, vagy nem, ez még egy nyitott kérdés. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos ideig, nem azt mondom, hogy életelen tartó, vagy nagyon-nagyon sok évig tartó védettséget, de azért egy relatíve hosszú távú, pár hónapos, éves védettséget biztos, hogy kapunk. De ez megint azt hiszem, hogy talán az epidemiológiai, szeroepidemiológiai vizsgálatoknak lesz az eredménye, és ezt a járvány után fogjuk igazából megtudni.
Olyan, hogy gyors teszt, olyan van?
Nincs. Nem. Igen, tudom, mire gondol. Új cseppből, egy csepp vérből gyorsan megcsináljuk, és akkor mind a terhességi teszt jellegű ad egy csíkot, vagy nem ad csíkot, vagy két csíkot. Ezek általában nagyon-nagyon nagy részben is tisztelt kivetele megbízhatatlanok.
A szennyvíz? Tehát nincs ilyen?
Hát ennél a vírus esetében nem a gyors tesztek eredménye a döntő, csak is kizárólag molekuláris vizsgálatoknál. Azt is azon hozzá kell tenni, hogy néhány cég kifejlesztett olyan speciális antitest alapú kimutatást, ami viszont jó. Tehát mind az akut, mint pedig az átvészelt fertőzést nagy biztonsággal meg lehet mondani, de ez nem az a kis fehér plasztik terhességi tesztet, rácsöppentek vért, és akkor valamit kapok. Az nem a megbízható kategória.
De ez, amiről most beszélt, az antitest alapú tesztelési módszer, ez egy forgalomban lévő? Tehát, hogyha kimegyek a piacra, akkor ilyet elkezdhetek keresni?
Igen, vannak, nyilván ezek már egy kicsit komolyabb infrastruktúrát és laboratóriumi hátteret igényelnek, de azok a cégek, nyilván direkt nem mondok neveket, akik ezt forgalmazzák, ott megvan az infrastruktúrális háttér hazánkban is, tehát gyakorlatilag azok a mérő készülékek, mérő eszközök, amelyek ezeknek a teszteknek és ezeknek a kiteknek a mérésére alkalmasok, azok itt vannak az országban, valóban laboratóriumokban lehelyezésre kerültek, használják is más egyéb fertőzések vizsgálatára, tehát ezek azért megbízhatóbbak. A gyors tesztek, miért van az új begyből csepegtetett, vagy bármilyen ilyen terhességi teszt jellegű, egy csík, két csík, nem csík, én ezekben nem hiszek.
Szennyvízvizsgálatról is nagyon sokat hallottunk. Ezzel milyen pontosan modellezhető a járvány további lefolyása?
Ez is egy nagyon érdekes. A szennyvízvizsgálat, ugye azt látjuk a nemzetközi irodalomból, hogy valóban a szennyvíz korai megjelenésű, tehát a szennyvízből történő vírus örökítő anyagnak a korai megjelenése, az utalhat arra, hogy ott halmozódni fognak a fertőzések. Azért azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy a szennyvízben már megjelenjen, ahhoz több tíz, száz beteg lokális megjelenése szükséges, hogy ténylegesen olyan ürítés történjen, ami a nagy mennyiségű szennyvízből is ki tudja mutatni a vírust. Bevett gyakorlat a többi európai és egyéb országban is, hogy a szennyvízvizsgálatok előrevetítették egy járványnak a kiteljesedését vagy emelkedését. Hogy hazánkban ez milyen fokú, vagy hogyan erre, az igazság, hogy én magam nem látok rá, két csoport végez ilyen szennyvízvizsgálatokat, az egyik ugye a Budapesti Intézet, a másik pedig a Pannon Egyetemmel, mi a Pécsi Egyetem egy konzorciumban. Mi az járvány első időszakában nem tudtunk szintesek szennyvízből kimutatni, míg a másik csoport folyamatosan publikálta, hogy a szennyvízbe ismét megjelent emelkedő, csökkenő, változó, vagy akármilyen titelben, amit őszinte ezek között nem tudom, milyen statisztikai módszerrel állítottak, vagy mi volt a standard, amit szállítottak, így nem tudok nyilatkozni, mi nem tudtunk, most már mi is ki tudjuk. De most már nekünk is vannak pozitív mintáink.
Itt a szennyvízben a vizelet, vagy a széklet számít, mert hogyha egyik, vagy másik, vagy mindkettő, akkor egy laikus mondhatja nyugodtan azt, hogy akkor tessék kémcsőbe pisélni, vagy hát kakilni, és akkor abból majd jól ki lehet mutatni. De gondolom, ennél bonyolultabb.
Persze, ennél bonyolultabb. Nyilván a szennyvízből ki lehet mutatni a kórokozat székletből. Tehát elsőben most jelen tudások szerint széklettel ürül a vírus, tehát a székletből ki lehet mutatni. Nekünk is sikerült már direktben is székletből kimutatni a vírust. Valószínűleg a szennyvízvírusnak is látott ez az alapja inkább.
Hol tart most a vakcina és a terápiás gyógyszer fejlesztése? Mert ez két különböző irány, ennyit már mindenki megtanult az elmúlt néhány hónapban.
Igen, akkor kezdjük az alapoknál. Vakcina megelőz, a terápia gyógyszer pedig gyógyít. Tehát vakcinálnunk azért kell, és a vakcina program azért nagyon fontos, hogy ne is legyünk betegek. Tehát megvédjük magunkat attól, hogy már eleve megkapjuk ezt a fertőzést, hogy meg tudja minket fertőzni. A terápia, a gyógyszer, a hatóanyag akkor fontos, amikor már sajnálatos módon megfertőzöttünk, és a fertőzés olyan szakaszába értünk, ami már súlyos, és ott kezelés szükséges, az pedig a gyógyszer. Kettő jelentős különbség. Nézzük a vakcinákat. Jelen pillanatban közel 130 olyan vakcinafejlesztési projekt fut szerte a világon, ami ugye a COVID-19 elleni küzdelemre irányul. Ezek közül körülbelül 30 olyan projekt van, ami ténylegesen a klinikai vizsgálatok valamely szakaszában vannak. A jelenleg 6-8 olyan vakcina fejlesztési projekt van, ami már a 3-as, tehát az utolsó klinikai vizsgálati fázisba ért. Ezekből nem sokára ígéretes eredmények, és hogyha pozitív a vakcinási program is jól sikerül, akkor tömeggyártásba kezdhető forgalomba hozható vakcina lesz. De ne haszadjunk ennyire előre. Ugye itt két dolgot szeretnék elmondani, az egyik az, hogy milyen fázisokban áll egy vakcina fejlesztést. Először is megtervezzük a vakcinát. Ez nyilván informatikai, számítástechnikai, matematikai, egyéb modelleket, számításokat végzünk. Utána történnek a laboratóriumi kísérletek, amely laboratóriumi kísérletek végén eljutunk az állatkísérletek, és utána a fázis 1-es, 2-es, 3-as klinikai vizsgálatokhoz, majd a forgalomba hozatal. Ugye a fázis 1-es vizsgálatban néhány tíz, fázis 2-esben néhány száz, ötőjel ezer, fázis 3-asban több tízezer önkéntes kapja meg ezt a vakcinát, és nézik a vakcina hatékonyságát, illetve a mellékhatásokat, tehát a biztonságosságát. Na ez az a 3-as vizsgálati fázis, aminek mindenképp meg kell várni az eredményét, ahhoz ténylegesen azt tudjuk mondani, hogy a vakcina megfelelően ütőképes, hogy így mondjuk a vírus ellen, és megfelelően biztonság. Lehetett hallani, hogy az orosz vakcináról most nagy port kevert, illetve az angol vakcina fejlesztési program leállításáról. Mind a kettőre kitérni. Az orosz vakcina alapvetően egy adenovírus vektor által alkalmazott vagy készített vakcina, ami önmagában egy nagyon régóta bevett vakcina fejlesztési módszer, tehát ennek megfelelően akár jó is lehetne. Egyetlen tudományos közlemény a Lancetben jelent meg erről a vakcináról, amit azonnal egyébként nyugati szakértők elkezdtek támadni, hogy lehet, hogy valamit művészkedtek az adatok elemzéséről. Egy elemzésekor ezt jó magam minden most nem tudom megítélni, úgyhogy se pro, se kontra nem szeretnék ebben nyilatkozni. Az viszont biztos, hogy csak a fázis 2-es vizsgálatig jutottak el. Tehát úgy hozták, tehát úgy engedélyezték ezt a vakcinát, hogy a fázis 3-as vizsgálatokat nem fejezték be. Ami viszont aggasztó. Mert nem látjuk azt, hogy ténylegesen hány emberen próbálták, hány önkéntesen, és mi lett annak a fázis 3-as vizsgálatnak az eredménye. Ha jól tudom, most fut, jó lehet a vakcina, azt hiszem Oroszországban már kereskedelmi forgalomban is van, ez volt a másik, ami érdekes. Néhány nappal ezzel jelent meg. Az angol vakcinával kapcsolatban pedig ugye azt láttuk, hogy leállították sajnos az oxfordi vakcinának a programját, egy kipróbálási vizsgálati programját. Ez pedig azért történt meg, mert 50 ezer önkéntest vontak be ebbe a fázis 3-as vizsgálatba, és egy esetben súlyos, sajnos súlyos, ugye ez egy gerincelő gyulladás lépett föl, egy mellékhatás, de ez még egyáltalán nem bizonyított, hogy az egy teljesen szerencsétlen véletlen, ami egy banális egyéb más vírus infekció miatt következett be, és egybeesett az oltási programmal, vagy ténylegesen az oltás miatt alakult ki. Tehát ez most jelenleg vizsgálat alatt van, amint ennek az eredménye megvan, nyilván negatív vagy pozitív lesz ennek a kicsengése, tudják folytatni az oltási programot, de sajnos azt kell mondjam, hogy ez az oxfordi vakcinafejlesztési program volt a legígéretesebb vakcinafejlesztési program, ami a leghamarabb produkált volna eredményt, és tényleg a tömegoltások megkezdődhettek volna. Hát ez a kis intermezzo most lelassítja azt hiszem ezt a fejlesztési programot.
Mindenki, aki az új koronavírus elleni vakcinát fejleszt, ugyanazzal a módszerrel fejleszt, mert lehetett arról is híreket hallani, hogy amerikai csapat egy teljesen más metódus szerint próbál a problémának neki menni.
Persze, tehát ahányház annyi szokás szokták mondani. Vannak a vakcinafejlesztésben, bár jó magam egyébként nem vagyok vakcinológus, tehát az ózeket egy virológus vagyok, de hát az ennyit értek hozzá én is. Vannak a hagyományos vakcinafejlesztési módszerek, ilyen az előtt inaktivált, vagy a gyengített vírusvakcinát, a történelemben számos ilyet láttunk, és vannak ugye a modern harmadik generációs vakcinák, amik már az RNS vakcina, a DNS vakcina, talán még ugye a fehérje alapú alecsék vakcina is ide sorolható, bár mondjuk azt már nagyon sok esetben alkalmazzák, tehát nagyon sok vakcina fejlesztési protokoll indul el párhuzamosan, aztán amelyik bejön, vagy amelyik a legjobb eredményt hozza, nyilván azt fogják alkalmazni. Én egyáltalán nem tartom kizártnak azt, hogy most lesz egy vakcina, ami nem lesz tökéletesen 100%-osan jó hatásfokú a vírus ellen, tehát gyengébb immunválasz produkál, vagy bármi ilyesmi, és majd lehet, hogy kijön egy következő, ami ezt váltja. Tehát most egy a cél, egy olyan hatékony vakcinát előállítani, amit tömegoltásba elkezdeni adni, és ezzel a járványt csökkenteni, vagy megállítani. Nyilván most nagyon sok hallgató kap a fejét, hogy úristen, milyen járványról beszélő. Hát azért 27 millió vagy 28 millió felett van most már a fertőzöttek száma, és naponta 300 ezerrel nő. Tehát azt gondolom, hogy a járvány tagadók mondjuk itt tábora is sajnos egyre inkább nő, de azért el kéne gondolkodni, hogy jelen pillanatban 28 millió fertőzöttet tartanak regisztráltan tényleg számon, aki SARS-2-es koronavírussal fertőződött meg. Tehát sajnos járvány van, és ez csak az oltással, csak is kizárólag az oltással lehet megállítani. Tehát ez már egyszerű járványügyi intézkedésekkel lassítani lehet, de megállítani valószínűleg már nem.
De milyen az egy virológus szemével, amikor a járványt megállítják? Egyszer csak nem mondjuk napi 1000, hanem csak 800, aztán 600, aztán 400, aztán nulla?
Aztán csökken. Nyilván ez járványtan, ez epidemiológia, megvannak erre a nagyon komoly bevett számítások és definíciók, esetdefiníciók, hogy hogy mi az, amikor azt mondjuk, hogy egy járvány jég, lecseng. Nézze, nekem nem szakterületem ezt kommentálni, tényleg őszinte leszek önhöz, nem tudom, hol az esetszám, nem tudom, hol az a limit, amikor azt mondjuk, hogy a járvány megszűnt, vagy nagyon drasztikus elkezd csökkenni, tehát egyértelműen egy csökkenő esetszám figyelhető meg, az biztos, ami nyilván egy csökkenő halálozási számmal is párosul.
Mi történik az új koronavírussal magával, amikor megállítják a járványt? Ő visszavonul a világ valami eldugott zugába, és ott sírdogál, hogy vége a pályájának?
Ez egy nagyon jó kérdés, szintén erre nagyon jó példának a kanyarot tudom felhozni. A kanyaró, mindenki azt gondolja, hogy azok a betegségek, ami ellen oltunk, az eltűnik. Volt ilyen. Tehát például a himlőt, azt oltással tudtuk eradikálni, tehát teljes mértékben a földről tulajdonképpen kipusztítani. Egyszerűen nem volt már fogékony gazdag szervezet, amit fertőz, és egyszerűen eltűnt. De ott a kanyaró, ami szintén jó példa, egyszerűen néhány év ezelőtt láttuk, hogy kanyaró járvány van szomszédos országokban, egyszerűen azért, mert fellazult az oltási fegyelem, és fellazult az oltási háló. Ezek a vírusok zöme azért nem tűnik el, csak egy megfelelően jó struktúrált, tervezett oltási stratégiával egyszerűen vissza van szorítva, háttérbe van szorítva. Valószínűleg ez fog történni, reményünk szerint ezzel a vírussal is, de hát erre számos példa volt már a történelemben. Kicsit visszakanyarodnék a hatóanyagokra, mert ugye az oltást kiveséztük, de nem beszéltünk még igazából a hatóanyagokról. Itt is azért pár szót mondani, hiszen a világ számos laboratóriumban folynak most terápiás célú hatóanyag kísérletek, így nálunk itt Magyarországon a Pécsi Egyetemnek a laboratóriumában is, ahol egyfelől újonnan szintetizált hatóanyagokat, másfelől pedig már ismert és egyéb betegségre bevetett hatóanyagokat tesztelünk. Azt kell mondjam sikerrel, mert találtunk olyan hatóanyagot, ami drasztikusan csökkentette a vírus replikációs képességét sejtekben. Tulajdonképpen a gyógyszerkincsünk újragondolása, hívjuk így magyarul, ez azért nagyon fontos, mert olyan hatóanyagokat tesztelünk, amely valamilyen készítményben ott van a patikák polcain, valamilyen terápiás célú beteg gyógyításban használjuk, de soha nem próbáltuk mondjuk ki egy vírusinfekcióra, vagy mondjuk adottan erre a vírusfertőzésre. Természetesen ezt nagyon komoly informatikai számítás, technikai szimulációk előzik meg, hogy mely hatóanyagokat szelektáljuk ki a rengeteg több százer vagy milliósból. De ahogy szűkítjük a kört, egyre inkább csak azokat tesztjük, amik ténylegesen jók lehetnek. És ezen hatalmas előnyünkre teszünk szert, mert ezek a hatóanyagok, ezek a gyógyszerek már egyszer engedélyt kaptak. Tehát ezeket nem kell újra az engedélyeztetési procedúrán végigvinni, hanem azonnal a klinikai vizsgálatba vonatok, és ott is egy pozitív vizsgálat esetében, egy pozitív reakció esetében be lehet vonni a terápiába őket. Tehát ez egy nagyon nagy előny, és nagyon nagy időt nyerünk ezzel. Tehát ezért nagyon fontos a meglévő és ismert hatóanyagoknak a kipróbálása és tesztelése a vírusfertőzéssel szemben.
De azt mondta, hogy találtak hatékony hatóanyagot. Mi a neve? Mert a beszélgetésünk után 4 másodperccel mindenki ezt fogja keresni a szomszédos patikában.
Igen, ez egy nagyon nehéz dolog, ezért talán most nem is nevezném meg. Jó lehet, mert sajtól megneveztük, tehát ez az Avelastin nevű hatóanyag volt, amit mi találtunk. Ez úgy tűnt, hogy legalábbis laboratóriumi körülmények között, és ezt nagyon ki kell hangsúlyoznom, ezt mindig ki kell hangsúlyozni. Itt most laboratóriumi kémcsőkísérletekről beszélgetünk, tehát egy vírussal mesterségesen fertőzünk meg sejteket, és azt nézzük, hogy milyen hatással van. De ezek csak sima, egyrétegű sejtek egy csészében. Egyáltalán nem biztos, hogy az a szer a klinikai gyakorlatban, az élő szervezetben, egy betegnél alkalmazva, és ugyanazt a hatást látják ki. Nagyon sokszor látjuk ezt, hogy egy hatóanyag jó a laboratóriumban, és abszolút semmilyen hatása nincs a klinikai vizsgálatban. És nagyon sokszor a folytatját is láthatjuk, hogy hát kicsit gyengébben muzsikált a laborban, de amikor egy komplex rendszer, egy komplex biológiai rendszer, mint az ember alkalmaztuk, ott meg nagyon jó hatásokkal dolgozott. Tehát ez mindig egy kicsit ilyen, mindig úgy ezeket azért helyén kell kezelni ezeket a dolgokat. Attól, hogy valami laboratóriumban jó és ígéretes, az nem biztos, hogy a gyakorlatban és a terápiában is alkalmazható lesz. Tehát ezt nagyon finoman kell azért várni.
De azért azt biztatólag el tudja mondani, ugye, hogyha ez egy létező, már másra engedélyezett hatóanyag, akkor itt nem kell olyan hosszas klinikai vizsgálatokra várni, mint mondjuk egy vakcinafejlesztésnél, hanem ha működik a klinikumban, akkor működni fog kint is.
Így van.
Mennyi idő ez?
Hogy működni fog, azt nem tudom, de gyorsabban és könnyebben vonható klinikai vizsgálatban. Jelenleg egyébként ennek már a szervezése folyik. Tehát ennek a szernek jelen pillanatban a klinikai vizsgálati fázisban történő bevonása, annak a szervezése már elindult, nagyon bízom benne, hogy záros határidőn belül meg tudjuk kezdeni a klinikai vizsgálatokat is.
Ez hetek, hónapok kérdése, mire a klinikai vizsgálat át vagy bét mond?
Inkább hónapok, azt hiszem. Ha a teljes klinikai vizsgálatot nézzük, tehát a beadástól, eleve már a páciensek körének, a betegek körének kiválasztásától egész addig, hogy a dokumentáció elkészítése, engedélyeztetése, ez egy nagyon hosszú folyamat, maga a kipróbálás, és az eredmények statisztikai értékelése, és azok vizsgálata, azért ez hónapok.
A gyógyszer, tehát nem a vakcina, az mindig ugyanazt célozza a vírus reprodukciós képességének megállítását? Mert azt lehetett hallani, hogy ez a vírus, ez nagyon sok szervet megtámad, és nyilván nem lehet minden szervet ugyanazzal a gyógyszerrel kezelni.
Nem, ebben az esetben ugye például ugye a SARS koronavírus esetében a citokin vihar nevű jelenség, ami sajnos egy nagyon a súlyos fertőzések egy zömében ezt látjuk citokin miatt, de azt gondolom egyébként klinikus kollégák ennél sokkal többet és sokkal jobban tudnának elmondani, mint én. De a lényeg az, hogy vagy a vírus fertőzés tényleges megállítását tűzzük ki célul a hatóanyagteszteknél, vagy ennek a citokin viharnak a csökkentését, tehát a vírusfertőzés következtében kialakuló súlyos tüneteknek a kezelését. Ugye ez a két alapvető terápiás út most talán ennél a vírusfertőzésnél, mindazonáltal, hogy a felmerülő egyéb tüneteket lokálisan próbáljuk ugye, csökkenteni és gyógyítani a betegeket.
Nyilván orvosra, elsősorban klinikusoknak tartozó kérdés, hogy az hogy lehet majd ősszel, amikor jön az influenza járvány is, elkülöníteni, hogy ki koronás, ki meg influenzás, amikor a tünetek nagyon sokszor egybeesnek.
Igen, ez a klinikus kollégáknak lenne inkább a kérdés, de válaszolok rá sehogy. Ugyanis valóban, ahogy ön is mondta, nagyon hasonlóak a tünetek, nagyon hasonlóak a megjelenő klinikai megjelenési forma képvírus esetében. Azt gondolom, hogy talán az influenza oltásnak most van létjogosultsága és szerepe az idén sokkal inkább, mint az elmúlt években. Meglátásom szerint akkor is volt, de talán most még jobban érdemes elgondolkodni azon, hogy valaki influenza oltást adjon, vagy adasson magának, és esetleg egy rizikót, egy vírusfertőzésnek a lehetőségét kizárja. Jó lehet, és itt most mondok egy nagy de, és egy nagy csavart a mondatomba, ha betartanánk azokat, az egyszerű járványügyi intézkedések, hogy hordjál maszkot és figyelj oda, hogy tartsál távolságot, és mosd kezet és fertőtlencsés kezet, akkor nagyon egyszerű józan parasztészsel belátható, hogy mind a kettő egy légúton terjedő cseppfertőzés, tulajdonképpen két legyet üthetünk egy csapásra, és mind az influenzától, mind pedig a SARS COVID-tól meg tudjuk magunkat kímélni. Tehát ez ennyire egyszerű, mert az egyiket nem kapom meg, ilyen védés, ilyen intézkedések mellett, és hogy ennyire vigyázok, a másikat sem fogom nagy valószínűséggel. Tehát azt kell mondjam, hogy itt a járványügyi, idézőjelben így járványi intézkedésnek a súlya és fontossága, a szezon beköszöntével még fontosabb lett. Mondok egy nagyon jó példát, És én nem csak a habokba beszélek, mint egyesek, tehát én tudományos tényekkel is megalapozom azt, amit állítok. A déli féltekén, ahogy most volt influenza szezon, publikációját meg arról, hogy elmaradt az influenza szezon. Egyszerűen nem volt.
De mindenki mosott kezet, nyilván.
Mert a járványügyi intézkedések miatt nem csak a koronavírust, hanem az influenza vírus is szorítani. Tehát ez ennyire egyszerű.
Hogy működik a nemzetközi együttműködés? A laborok látják egymás eredményeit, és hogyha valaki ment egy centit előre, akkor azt a többiek is azonnal tudják, mert azért a végén ezekből gyógyszer meg vakcina lesz, ami az üzleti életben életfontosságú.
Igen, azt gondolom, hogy ebben az esetben most nem... Én azt gondolom, hogy túl optimista és lojális vagyok, én ezzel, azt gondolom, hogy ez most nem ez a szempont nagyon sok laboratóriumnál. Gyakorlatilag a külföldi kollégákkal, muszáj kimondanom, Twitteren keresztül az sokkal inkább a szakmai közösséget hozza össze, akármennyire is közösségi oldalon tekinthető. Hihetetlenül gyorsan mennek az adatoknak a közlése, érdekes eredmények publikálása. Tehát lehet, hogy nekünk is volt olyan eredményünk, hogy a laboratórium elért eredményben azt gondoltuk, hogy fontos, azonnal a Twitteren kipublikáltuk, és közkincsét tettük német, francia, amerikai és egyéb kollégáknak, akik egyébként kapcsolatokban. Ők is jöttek a kérdések, hogy hogy csináltatok, válasz rögtön. Tehát gyors az adatáramlás, és azt gondolom, hogy nagyon nyílt. Ez egy nagyon fontos dolog a tudományban is, és főleg most tudományosan egy nagyon komoly összetartás, és egy nagyon komoly együtt dolgozás és együttműködés, kollaboráció látható most szerte a világban.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Jakab Ferenc professzor, virológus, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető tanár volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.